Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük a hallgatókat, szép napot mindenkinek. Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 18-án. Reggel 9 óra 11 perckor vagyunk itt Ács Gáborral.
És Gede Balázs, aki már csak azt nem mondta, milyen nap van.
Szerda.
Jó, akkor mindent tudunk.
És azt sem mondtam el, hogy 0636 980 980, ide jöhetnek és jöttek is észrevételek. Azt írja valaki, lehet hülyeség, de miért nem mennek át a Booking vagy hasonló felületre az Airbnb kiadók? Hát azért, mert az csak a felület, ahogy te is írod.
Rövid távú lakáskiadásról van szó. Az Airbnb-zés, az ennek csak a fedőneve,
persze,
vagy a beceneve, vagy a népies neve, mert hogy így ismerik népies a legtöbben, mert hogy Airbnb felületén keresztül kezdődött mindez, aztán máshol
hát,
is lehet.
Ha tiltják azt a tevékenységet, hogy a lakást ilyen módon ad ki rövidre, akkor mindegy, hogy milyen felületen hirdeted, az Airbnb-n, a Bookingon, a szállás.hu-n vagy akárhol, nem fog menni.
De egyébként maga a információs anyagok is az önkormányzat részéről Airbnb-zésnek nevezték, tehát nem a rövid távú lakás kiadásról volt szó, ez annyira elterjedt, hogy így ment át a köztudatba. De látod, hogy még emiatt ez megtévesztő is azért.
Persze, vannak, abszolút. Akik nem, hát mint a szeroxozás annak hogy idején, meg. Ugye a másolásra, ez kicsit egy ilyen átalakulása lett ennek a kifejezésnek.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Meg a googlizás, ugye, hogy nem menjünk messzebbre. Igen, igen. Na, de viszont most akkor maradunk az Airbnb-zésnél, és hát megnézzük, hogy mit tehetnek azok a tulajdonosok, akik ezzel foglalkoztak, és ezután esetleg, hogy ebből tényleg lesz valami, majd nem foglalkozhatnak ezzel, mármint a rövid távú lakáskiadással. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mielőtt bármilyen döntést, folyamányt, következményt megbeszélnénk, azt meg tudjuk nézni, hogy milyen különbség van hozamban egy Airbnb-zésre, tehát rövid távú kiadásra használt ingatlan és egy hosszú távon kiadott ingatlan hozama között, mert ez esetleg segíthet eldönteni, hogy mennyire fáj ez a döntés azoknak, akik előbbivel foglalkoztak.
Ugye itt a hozamok tekintetében az a nehézség, hogy a bevételeket nagyjából jól lehet becsülni, ugye a piaci adatok alapján, de hát a költségek az mindenkinél más és más. Legyen szó akár hosszú távú bérbeadásról, vagy rövid távúról. Ugye itt nem csak arra gondolok feltétlenül, hogy mondjuk a hosszú távú bérbeadás után nem mindenki fizeti meg mondjuk azt, amit meg kell fizetni adóformájában, hanem egy rövid távú kiadásnál teljesen változó lehet, hogy ki mit, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe a szállási üzemeltetésnél, de azért az jól látszik, hogy csak a bevételekből indulunk ki, tehát egy ilyen, én mindig ilyen bruttó bevétel arányos hozammal szoktam összehasonlítani a különböző lokációkat, vagy a különböző funkciókat, mert ugye az, ami a bevétel termelési potenciált mutatja meg, például a hosszú távú bérbeadó lakásoknál, hogy egy négyzetméteren mennyi bevételt tud termelni az a lakás az ingatlan költségéhez képest az adott pillanatban. És ebből azért jól látszik, hogy a belváros hozam szintje 2015 óta, most direkt itt a beszélgetésünkre készülve a szeptemberi számokat hasonlítom össze minden évben, és 2015-ben még ilyen 8%-kal indult, tehát ha valaki 2015-ben vett egy 6. kerületi lakást, akkor ha csak azt hosszú távon bérbeadta, akkor a vételár 8%-át bevétel telként zsebre tudta tenni minden évben, és ugye ez az előretekintő hozam, ebben nincsen benne az, hogy az ingatlan folyamatosan fölértékelődik, és egyébként a bérleti díjak is mennek fölfelé, tehát ugye ezt is lehet korrigálni majd az évek során, és ez folyamatosan csökkent, a 6. kerületben egyébként 2020-ban ért el a mélypontot, az 4,5%-ra, estek vissza ezek a bevételarányos hozamok a Terézvárosban, majd most 21 óta pedig ismét emelkedő pályán vannak, de most csak 5,2%-nál járunk. Egyébként ez a környező kerületekhez képest valahol középtájon helyezkedik el a legrosszabb hozamokkal, előretekintő hozamokkal az 5. kerület rendelkezik, ott 4,1%. Tehát, hogyha abból levonjuk még az adókat, a albérlettel kapcsolatos költségeket, időszakos folytásokat, akkor azért nem sok marad a tulajdonos
zsebében. Ott gondolom nem érvényesíthető minden a kiadás a bérleti díjban a magas ingatlan ár ellenére.
Itt ugye 100%-os kiadással számolunk, ugye? Tehát, hogy végig van bérlőnk, tehát egy hosszú távú bérlőnk.
Így van, így van, tehát ugye ezt is ezzel is még lehet árnyalni a képet, de pusztán bevétel termelő potenciál alapján, ugye ezek a számok, és egy dolog az, amit vele egyébként kevesen, vagy ami még érdemben befolyásolhatja ezt, hogy a bérleti díjak is emelkednek, tehát azért könnyen lehet, hogy aki mondjuk 2015-16-ban vett hosszú vagy rövid távra kiadása egy lakást, az akár a szálláshely szolgáltatási díjak emelkedésével párhuzamosan, vagy a bérleti díjak emelkedésével párhuzamosan, az akkori bekerülési költséghez viszonyítva simán lehet, hogy most már ilyen 10-20%-os évenkénti hozamot tud realizálni. Tehát ugye erre szerintem kevesen gondolnak, amikor itt az Airbnb-s lakások jövőjét vizsgálják, mert gondoljunk bele, hogy valaki vett mondjuk teszem azt 20 millió forint a 6. kerületben egy lakást. Ez most ilyen elképzelhetetlen.
Igen, több évvel ezelőtt meg lehet.
15-16-ban ez egy realitás volt, és ott, hogyha valaki visszatér a hosszú távú bérleti piacra, akkor az még most is egy kiemelkedő hozamot tud biztosítani. Tehát ezért nem számítunk arra, hogy itt most ez a döntés vasárnap óta olyan felbojdulást okozna, hogy itt holnap után féláron dobálják az emberek után a terézvárosi lakásokat, és három fillérért lehet majd bérelni, mert úgyis elönti a albérletpiacot a túlkínálat. De az biztos, hogy a jövőbeni drágulást ez a döntés megfoghatja, mert most nagy a bizonytalanság a piacon, és egyébként, hogyha a fővárosi hosszú távú bérleti díjakkal vetjük össze a 6. kerületit, akkor azért a fővárosi hozamunk jelenleg magasabbak, mert az 5,6% szemben a 6. kerületi 5,2%-kal. Ez a hosszú távú bérbeadás, ha pedig a rövid távú szálláshely szolgáltatásból indulunk ki, akkor ott van egy portál, ez az Airbnb, ami ilyen viszonylag jó statisztikákat csinál az összes ilyen szálláshely szolgáltató portál adataiból, és ott az éves jövedelmet egy szobás, egy hálós, két vendéges lakás esetében, kb. Ilyen 40 négyzetméteres lehet, ott ilyen 16 ezer euróra becsülik. Na most ugye ki lehet számolni, hogy ez a 16 ezer euró az kicsivel több mint 6 millió forintos bevételt jelent, mondjuk a jelenlegi euróárfolyamon, és mondjuk egy ilyen 40 négyzetméteres lakására.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Bocsánat.
Hú, de megijedtem. Véletlenül. Épp elmélyült, elhallgatom.
Igen. Ráborult a telefonom a space gombra, de majd megoldjuk. Igen.
Igen, ez jól felvezette a csattanót, mert hogy ez azt jelenti, hogy egy 1,2 milliós négyzetméterre számolva ezt a 40 négyzetméteres lakást, körülbelül 50 millió forintra jön ki jelenleg a beszerzési költség. Tehát még mindig a bevétel arányos hozam az 10% körül jár, tehát duplája a hosszú távú bérbeadásnak. Tehát itt ezek az arányok, aha, és nyilván utána, hogy mennyire jön ki nettóba, meg tényleg mennyi marad, igen, a tulajdonos zsebében, az már a hatékonyság.
Ezt jó is, hogy mondod egyébként, és hangsúlyoztad, mert a hallgató is azt írja, hogy ő is persze értelmszerűen az Airbnb javára billent a mérleg a bevételi oldalon, viszont ott meg a gyorsabb és nagyobb fokú az amortizáció, a nagy pörgés, a sűrű látogatás.
Ha valaki nem ügyesen csinálja, ugye a kihasználtság is kérdés. Akkor ott volt neki két Covid év, ami nagyon levitt a bevételeket, úgyhogy hát nehéz, nem tudhatjuk kívülről összerakni, hogy kinek melyik lett volna a jobb, már mint hozamban, nem?
Igen, és ugye az is, tehát a volumenek is nagyot ingadoztak az elmúlt 5-10 évben, mert a Covid idején nagyon sokan kiszálltak, tehát ott nem volt azért ennyire. Így most utólag úgy tekintünk a Covidra, hogy ki emlékszik már rá, ugye az idő, mint hogyha megszépíteni az emlékeket, de akkor nagyon sokan úgy döntöttek, hogy hogy ennyi elég volt, és realizálják akár az ingatlan árnövekedésből adódó hozamokat is, és nagyon lecsökkent a volumen. Jelenleg ugye 2700 ilyen Airbnb-s lakás szerepel a 6. kerületi kínálatban, a különböző portálokon, de akkor azért ez jelentősen csökkent, és ugye az azt jelenti, hogyha csökken a kínálat, és azért a turizmus nem sokkal később berobbant, azért az a jövedelmezőségét, tehát a szobaárakat is jelentősen megemelte. Tehát ez igazából a Covid után közvetlenül a piacon maradó Airbnb-sek ma már hajtotta a vizet.
Mit tudnak csinálni azok, hogy ti foglalkoztatok a money.hu-n ezzel, illetve az ottani szakértők azban az esetben, hogyha valakinél nagyon kifeszített volt a helyzet, ugye voltak, akik nagyon keményen belecsaptak, és hitelre is vettek akár lakást, a megfelelő megtérülést kiszámolva, nyilván ez a megtérülés most torzul, hogyha állandóra kéne kiadni, és lehet, hogy már nem vállalja, mert nem jön ki a matek.
Igen, szerintem ezek a tulajdonosok vannak a legnehezebb helyzetben, mert kivéve, hogyha valaki mondjuk a 2021-es kamatmélyponton vásárolta a lakását, ahol mondjuk 2-3%-os kamattal lehetett piaci alapon lakáshitelhez jutni, akkor az még lehet, hogy az olyan feltételeket biztosít, amit még ki lehet gazdálkodni egy hosszú távú bérbeadással is. De ugye azért tudjuk, hogy nagyon sokan több lakást is vásároltak hitelre, és hogyha valakinek nem jön ki a matek, akkor könnyen lehet, hogy megint egy olyan helyzettel szembesülünk, mint a devizahitelválság idején, amikor pont a hitelkonstrukció volt az, ami lépés vagy eladáskényszerbe hozta a tulajdonosokat, és azt azért tudjuk már itt az ingatlan piacon, hogyha a tulajdonosok kényszerhelyzetbe kerülnek, ott megmozdulnak az árak lefelé.
Bizony.
Az ő esetükben. Azért persze van megoldás, tehát az egyik megoldás az lehet, hogy a végtörlesztés, tehát hogyha már sikerült annyi pénzt kitermelni, hogy inkább visszafizeti, akár egy ingatlan eladásával is a tulajdonos, akkor hogyha negatívra jönne ki a jövőbeni cashflow, akkor itt azért minimalizálni lehet a veszteségeket. Itt ugye néhány százalékos büntetőkamatot kell csak kifizetni a végtörlesztés esetén, ugye ez nyilván minden hitel konstrukciót, egyedi díjakat határoz meg, de azért ez ilyen 2-3%-nál nem szokott több lenni. A másik ilyen megoldás az pedig az, hogy ha cserélik a hitel fedezetét, tehát hogyha azt látják akár a bankok is, hogy csökken a hitel fedezet, akkor azért lehet, hogy akár pufferezett bevonására is kényszeríthetik a tulajdonost, és itt akár a fedezettől szolgáló ingatlan póti fedezet is be lehet vonni, vagy ki lehet cserélni más ingatlanra. Aha. Ezt a hitelt, és ment a fedezetként, és akkor azt a Airbnb-s lakást meg lehet akár értékesíteni is.
Igen, világos.
És szerintem mi fog következni? Tehát ebben a óriási bizonytalanságban, hogy akkor most ezt tovább gyűrőzik, lesz állami szabályozás, itt most betiltják, nyilván lakása válogatja, hogy mi az, amit könnyen át lehet állítani, vagy át lehet alakítani a hosszú távú bérlésre vágyók számára, mert átalakításra szükség van nyilván, hogy általában tehermentes, nem hitelből vett lakásnál, ha valaki egy-kettőt adott csak ki, tehát nem egy ipari méretű üzemeltető cégről van szó, akkor mit javasolná, hogy érdemes átállni, kiszállni, vagy átállítani, vagy hogy mi itt a racionális gondolkodás szerinted?
Én most egyelőre nyugalomra intenék mindenkit, hogyha Airbnb tulajdonosokkal találkoznék, és megvárnám, hogy mi lesz majd a konkrét szabályozásnak a tartalma, mert azért azon nagyon sok múlik. Ugye általában most, hogyha a sorok között olvasunk, akkor azért a kiskapukat a meglévő szabályozás ismeretében lehet megtalálni, vagy a menekülő utakat fogalmazzunk elegánsabban.
A mini hostelre gondolsz?
Hát ugye ez is felmerült, itt azért Airbnb-s tulajdonosokkal beszélgetve nagyon sok ötlet felmerült, akár ilyen hostelszerű működés, ugye ami nem biztos, hogy tiltásra kerül a Terézvárosban, vagy sokan már azon fantáziáltak, hogy mondjuk egy külföldi, például szlovák cég nevében végzik az üzemeltetés, aminek bérbe adják az ingatlant, ugye ennek azért, ezt azért senkinek sem javaslom, mert itt azért adójogi kockázata merülhet föl, hiszen akkor telephelyet kell létesíteni itt a külföldi cégnek, de amikor majd ismerni fogjuk a szabályozást, akkor derül ki, hogy mi lehet a legjobb út. Valószínűleg a legbiztonságosabb, főleg, hogyha már korábban vásárolták az ingatlant, és nem szeretnék, tehát ezt az értéket nem szeretnék még idézőbetűvel pénzre váltani, akkor a hosszú távú bérbeadás lehet. És az is egy nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz majd az állami szabályozás, mert tudjuk, hogy ez is folyamatban van egy ilyen készülődő szabályozás az Airbnb-kre. Ezeknek a szabályozó döntéseknek a fényében lehet szerintem az optimális utat megtalálni. Egyébként én azt sem tartom kizártnak, hogyha idézelbe téve megtisztul, ez most egy rossz szó, de visszaszorul ez a rövid távú szállási szolgáltatás, az akár más pozícióba is hozhatja a terézvárosi ingatlanokat, és lehet, hogy ezek bizonyos szempontból például a bérlői piacon még értékesebbé válnak. Tehát könnyebben kiadható, vagy magasabb bérleti díj mellett lehetnek kiadhatók, mert azért ne felejtsük el, hogy a lokációja ezeknek az ingatlanoknak páratlan.
Igen.
Ezek mindenhez közel vannak Budapesten.
Jó, hát ez még nagyon-nagyon változik, és sok komponensű kérdés, hogyha majd meglátjuk, hogy hogyan lép a kormányzat, milyen szabályozás jön, és annak megfelelően majd folytatjuk még ezt a beszélgetést. Köszi szépen ezt is, szép napot!
Köszönöm, szervusztok!
Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Múj Gergely vezető elemző van itt velünk a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, ma van a nagy nap, tegnap az eredője a BUX mozgásának a gyakorlatilag a mínusz nulla lett, most nem tudom, hogy mennyire mernek bármit is lépni a befektetők az esti. Hát gyakorlatilag a teljes bétkereskedés, ugye anélkül megy le, hogy tudnánk, hogy mit döntött a Fed, az amerikai jegybank.
Pontosan, és ez meg is látszódik az árfolyamokon, mind Európában, mind a magyar értéktőzsde tekintetében. Nyugat-Európában 0,1%-os csökkenésben vannak az indexek, míg Budapesten 0,1%-os emelkedés van, egyik sem számít különösebben nagy elmozdulásnak, és ez érthető a ma esti döntésének a függvényében. Ugye a vezető részvények közül egyedül az OTP árfolyama csökkent ma reggel a nyitó szakaszban. Itt 60 forinttal vagyunk lejjebb a tegnapi záráshoz képest, és most éppen 18.500 forinton kereskednek a papírral.
De ennek túl nagy jelentőségenek gondolom nincs, mert nagyon-nagyon szükség van most a napok óta, viszont nagyon közel van az éves csúcshoz. Arra van esély szerint? Ez kedvező.
Pár száz forint, ugye?
Igen, aztán valahol 18 tetején van valahol. Közel van, hogyha azt eléri, akkor onnan legyen egy kitörés, vagy ahhoz nagyon pozitív hírek kellenének?
Van rá esély, de azért ez mindenképpen a ma esti Fed kamat döntéstől függeni, hogy milyen vonzónak a tőzsdék, és eddig az OTP-nek a részvény árfolyamára is.
Igen, hogy állnak a többiek?
A többiek egyébként egy kis emelkedést mutatnak, a MOL-ban 0,5%-os emelkedést látunk, és 11 forintos emelkedés után 2636 forinton forognak ezek a papírok. A Richterben plusz nulla csökkenés, 0,9%-kal emelkedtek a papírok, itt 10.730 forinton áll a kurzus, a Magyar Telekom pedig egyáltalán nem mozdult el, továbbra is 1022 forinton áll a papírjegyzése. És igazából azért nem várható komoly elmozdulás a mai napon, mert ahogy ti is említettétek, ma van az igazán nagy nap, ma jön ki a Fed kamat döntő ülésének az eredménye, és ez azért igazán fontos dolog, mert nagyon hosszú idő óta nem láttunk ilyet, hogy jelentősen eltérne az elemzői konszenzus és a piaci várakozás azzal kapcsolatban, hogy hogy fog dönteni a Fed. Az elemzők egy kisebb kamatvágást várnak, összesen 25 bázispontot, ezzel szemben a piac egy nagyobb kamatvágásra 50 bázispontra számít. És a probléma az, hogy mind a kettő mellett jelentős érvek vannak, így igazán nehéz megjósolni azt, hogy hogyan is fog dönteni a Fed. Ezért nem csak a ma este 8-kor érkező kamat döntés eredménye az igazán fontos, hanem a magyar idő szerint este 8:30-kor kezdődő sajtótájékoztató, ugyanis Jerome Powell itt fog nekünk iránymutatást adni arra, hogy a Fed hogy is látja az amerikai gazdaság helyzetét, számítanak-e arra, hogy valamennyire túlszigorították-e a monetáris kondíciókat, vagy továbbra is bíznak abban, hogy képesek elkerülni a recessziót, és igazából az inflációt sikerül úgy letörni, hogy ez nem jár jelentős reálgazdasági lassulással.
Igen, ez egy nagy kérdés lesz, hogyha ez, ahogy mondtad, ugye 8-kor kamatdöntés, 8:30-kor tájékoztató, hogy várják az európai piacok mindezt?
Az európai piacok enyhe csökkenésben vannak, azonban az elmozdulás itt sem mondható jelentősnek. A német tőzsde 0,3%-kal csökkent, míg a francia tőzsde 0,4%-kal, tehát mondhatjuk azt, hogy igazából nulla mínusz a főbb európai részvényeknek a teljesítménye.
És a forint?
Devizák, igen.
A forint erősödik, ugye, mint mondom, a piac nagyobb kamatvázolást vár a jegybanktól, ez pedig azt jelenti, hogy a dollár enyhén csökkenne, ez pedig segíti a felelő piaci devizákat, így a forint is némileg erősödött. Jelenleg 1 euróért 393 forint 97 fillért kérnek, míg a dollár jegyzése 304 forint 14 fillére áll.
Na jó, hát akkor meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát mára.
Nagyon szívesen, szia. Jó munkát nektek is, sziasztok!
Múhi Gergely vezető elemző számolt be a tőzsdék állapotáról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És miért nehéz lesz fecskézni, ha nekünk kell megfejteni?
Nem csak a fecskék sorsa fordult nehezebbre, a miénk is, mert ma valahogy ilyen nap van, hogy nehéz az interjú alanyokat elérni. Most például Orbán Zoltánt nem sikerült, pedig nagyon kíváncsiak lennénk, ugye nagyon fontos lenne azt megbeszélni, hogy mit tehetünk mi, tehetünk-e egyáltalán bármit is. Óriási mértékű a fecske pusztulás, ugye abból eredően, hogy gyakorlatilag megváltozott az útvonalakon egy csomó olyan körülmény, ami miatt nem tudják az útjukat folytatni, például ez a nagy esőzés, az árvizek, nem tudnak leszállni, pihenni, problémás az útjuk, és nagyon nagy számban hullottak el, olyanokat hallottam, hogy nagyon közel repültek a földhöz, leszálltak az úton, úttesten, útpályára, rengeteget elütöttek például emiatt.
Mert de az a 75% az akkor is, az nem lehet ebből.
Nem, csak ez igen. Része. De igen, nagyon nagy a baj, és erről szeretnénk beszélni. Meg is próbáljuk még egyszer. Lehet, hogy még egy kicsit zenélünk, és alatt
igen,
a kísérletezünk.
Igen, szerintem.
Azt nézem az időt, hogy belefér-e.
Próbáljuk meg még egy-két kísérletet akkor szerintem.
Na, fussunk neki.
Hát, ha sikerül.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you alright. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my stare, I'm in command. Leave my heaps in your hands. And I'm laying down to my side. Do you taste the sweet of my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. And take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right.
right so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just bright so much harder, and I saw God, oh, you're so much closer. In the dark, I see a smile. Can you feel my heat on your skin? Take off your clothes, out the fire. Don't be so shy, you're right, you're alright. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're alright. Take off my clothes and bless me Father. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Na hát ezt magunk nem fogjuk tudni semmiképp megfejteni, úgyhogy ígéretet tudunk tenni, hogy amint elő tudjuk keríteni Orbán Zoltánt, akkor nem, csak a fecskéket fogjuk tőle megkérdezni. Nem a mai műsorban lesz ez már.
Nem ma lesz, mert... sajnos már nem tudunk többet próbálkozni, ha véletlenül felvenni is már annyira.
De a fő kérdés tényleg az, illetve más madarakat is érinthet, hogy ez mitől volt most annyira különleges, mert nem tűnt annyira vészesnek, mediterrán ciklonok korábban is voltak. Talán ekkora hirtelen lehűlés azért az ritka, lehet, hogy a korábbi nagy, hogy ez önmagában elegendő ahhoz, hogy ennyire pusztítsa a madarakat, illetve hát mit lehet ez ellen tenni, hogyan alakul át a magyarak élete, útvonal, stb. Úgyhogy most csak sajnos kérdéseket tudunk föltenni, de azt ígérjük, hogy majd a válaszokkal is jövünk, és nem kell várni egy hetet, hogy erre sort kerítsünk, hanem valamelyik másik rovatban, vagy ahol éppen még lesz majd szabad helyünk, akkor megkérdezzük Orbán Zoltánt ebben az ügyben, meg más kérdéseket is fölteszünk majd neki, de hogy most ezzel sajnos le kellett, hogy zárjuk a rovatot.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké.
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Sikerült ezt a fecskés interjút megcsinálni, így tanácsokat adni sem tudnánk, hanem találtam volna a Telexen azért két sort arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk. Ugye a 71-es főút az egyik olyan drámai terület, ahol elég sok fecskét, sőt nagyon sokat elgázoltak, mert legyengülve ott totyognak, meg gubbasztanak az úton, meg az útszélen. Egyébként már sebességkorlátozást is bevezettek a 71-es, 60, főúton a 61-es, 71-es kilométer között. De aki azt látja, hogy ott gubbaszt valami madár, nagyon egyszerű, hogyha van egy doboz a kocsiba, és beleteszi, és meleget biztosít egyből, és utána megpróbál keríteni, vagy szervezni valamilyen vadmentéssel foglalkozó szervezetet, mert a következő lépés meg az lenne, hogy táplálni kéne őket.
Tehát nem elég az, hogy egy óra, hogy megszárítom őket, és
nem,
elviszem
nem,
őket, és
valahol nem, abszolút, vannak gyengülve nagyon teljesen, úgyhogy ez a két lépés, ez már nagyon sokat segíthet, és ez talán így magunk is megoszthatjuk így első, vagy gyors segélyként, de Orbán Zoltánt kergetjük, és megpróbáljuk akár holnap elérni, vagy mindenképpen valami záros határidőn belül, hogy beszéljünk erről a problémáról. Na, viszont ez volt az utolsó körünk. Szoller Andi itt vár, hogy elmondhassa a legfrissebb híreit, nekünk meg az egyéb dolgaink után kell nézni.
Kell szaladnotok.
Nyitotta a száját, kíváncsi voltam, majd visszazárta. Azt gondoltam, hogy valami fontosat fog mondani, de csak megszívott.
Én ezt sosem.
Ezt csinálják a halak is.
Na, jó, oké.
Okay. Na jó, jövő héten ismét Millás reggeli. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok.
Jövő héten.
Te még holnap is, meg holnap után is.
Te neked már vége a hétnek.
És meg jövök is ráadásul pénteken.
Azt a minden.
Na jó, neki. Akkor holnap lesz másik Millás reggeli. Na,
itt vagy egyedül pénteken, de nem, ezek szerint de nem.
Nem, ez csak egy
csak
vicc.
A naptár félre ment. Na, oké.
Okay. Oké, sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart.
A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.